Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó felséges Úr! Elfoglalva 272. dicséret első 3 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Thank you. Én megyek előtted, rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Amen. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük, hogy ezen a mai estén szólsz hozzánk, azt nekünk üzenetet, mi pedig szeretnénk szívünket, egész lényünket kitárni, hogy jó talaj lehessen a te igéd előtt, hogy azt be tudjuk fogadni, és meggyökerezzen bennünk, majd kihajtson, felnövekedjen, és a te neved dicsőségére hozzon gyümölcsöt. És köszönjük neked, hogy ma is még szól az ige, hogy hinted a magot a mi életünkbe, és az, hogy ez a mag úgy tudjon munkálkodni, hogy el tudjuk mondani, hogy mind jó, amit Isten tészen. Hát olyan könnyen mondjuk, amikor minden jó sikerül az életünkben, amikor süt fölöttünk a nap, amikor megkapjuk mindazt, amire vágyunk, el tudjuk intézni a dolgainkat, és elkerülnek a bajok, akkor rámondjuk, hogy mind jó, amit Isten tészen. De taníts minket, Uram, hogy akkor is ki tudjuk mondani, amikor megfordulnak a dolgok, és nem minden sikerül, vagy azt éljük meg, amit az első tanítványok megéltek, hogy amikor vitték az evangéliumot, amikor megélték az igének az erejét, amikor a te nevedre hivatkozva egy embernek az élete rendben jön, akkor mindjárt támadták, börtönbe vetették őket, és ők ekkor is dicsőítettek téged. Ekkor is azt mondták, mind jó, amit Isten tészen. Nem azt mondták, hogy ez most nem jó, hanem vállalták, hogy a tanítvány nem lehet különb a mesterénél. És hogyha a mestert megvetették, üldözték, bántották, akkor a tanítványt is. És erről olyan könnyen megfeledkezünk, Urunk. De kérünk, úgy formálj most minket, hogy képessé váljunk helytállni ott, ahol vagyunk, hogy ne meneküljünk, ha nem értik meg azt, amit mi közvetítünk, vagy egyenesen elutasítják azt, hogy ne talán elmarasztalást kell elszenvednünk azért, mert az igét vállaljuk, Urunkat, hogy mi is tudjunk hozzád kiáltani, rád figyelni, benned bízni. Hát köszönjük azt, hogy te ott a kereszten odaadtad az életed, és tudjuk, hogy nekünk ilyen hűséges Urunk van, és amit minden napokban is rád támaszkodhatunk, beléd kapaszkodhatunk. Kérünk így lelked által, hogy most légy itt jelen, és vonj magadhoz minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 23. versétől a 31. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyvből szól hozzánk, a 4. fejezet 23. versétől a következőképpen. Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával. Miért tombolnak a népek és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelted, megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Két tanítvány volt az elmúlt fejezetekben a középpontban, Péter és János. Bár ha jobban megvizsgáljuk, és ők maguk is úgy nyilatkoztak, hogy nem is ők voltak a középpontban, hanem a feltámadott Jézus. Igen, az a Jézus, akire nemet mondtak, akit megöltek, az feltámadt, és él, és ezt megbizonyította azáltal is, hogy a nevére hivatkozva, az ő nevében csoda történt, egy több mint 40 éve mozgásképtelen ember, vagy legalábbis egy olyan állapotban levő ember, aki saját erejéből nem tudta megtenni a házától a templom ékes kapujáig tartó utat, ez meggyógyult. És ez egy olyan esemény, amit emberek nem tudtak megtörténté tenni. Tehát senki nem volt képes ezt az embert meggyógyítani, járó és munkaképessé tenni. 40 év volt rá. 40 évig próbálkozhattak vele, orvosok, papok, bárkik, senkinek nem sikerült. De amikor a két tanítvány, Péter és János, az Isten szent lelkével beteljesedve megy a templomba, és ez az ember megszólítja őket, gondolja, hogy akik templomba mennek, azok megszánják a szegényt, a nyomorultat, meg hát azzal, hogy alamizsnát adnak, jótékonykodnak, azzal jó pontot szereznek Istennel. És biztos lesznek, akik ezt a jó pontot meg akarják szerezni, és fognak neki adni valamit. És nem azt adták neki, amit várt, hanem egy újjátett életet, és egy teljesen új életformát kaptak, de nem a két tanítványtól, hanem a feltámadott Jézustól. Tehát csodálatos dolgok történtek Jézus és a Szentlélek által. Mondhatnánk úgy is, hogy Isten szent lelke, mint egy hatalmas folyó kiárat, és elért embereket, és akiket elért, azoknak az élete kimozdult. A mozdulatlanságból, kimozdult a régi kerékvágásból, és új irányt vett. És tulajdonképpen Isten szent lelkének ma is ez a munkája, el akarja élni, érni a mi életünket, el akarja érni a mi lebénult életünket, ki akar mozdítani a bénaságból, tehetetlenségből, még a gyülekezeteket is, mert ő meg akar minket újítani, meg akar újítani. Úgy, mint ahogy kimozdította Pétert meg Jánost a felső szobából. Amíg a Szentlélek nem töltetett ki, nem bírtak kimozdulni. Nem bírtak kimozdulni, nem tudtak cselekedni, nem tudtak tevékenykedni az Úr szolgálatában. Még esetleg halászni tudtak volna, de azt is látjuk, hogy ugye, amikor húsvét után visszamennek a Genezáreti tóra, még a halászat se jön össze. Üres marad a háló, mert Isten lelke nélkül üres marad a háló. Lehet alkalmazni technikákat, trükköket, fogásokat, vagy bármit, de igazából nem lesz olyan eredmény, amit a Szentlélek tud elvégezni. Tehát ez a két tanítvány átéli, hogy egy ember élete meggyógyul, csodájára járnak, hogy jé, évtizedek óta itt ül ez az ember. Az ékes kapuba soha nem tudott bejönni a templomba, és most bejött. És mit történt? Mert amikor az Isten lelke, amikor az Úr Jézus belép az életünkbe, az azért észreveszik. Az valahol megjelenik az a változás, amire azt kell mondani, hogy itt valami olyan történt, ami korábban nem volt jelen, nem volt látható, vagy olyanra képes, amire korábban nem. Ez az ember saját lábán bemegy a templomba, ugrál, dicsőíti az Istent, sokan összefutnak. És Péter és János nem azt mondják, hogy igen, hát mi gyógyítottuk meg, hanem azt mondják, hogy a názáreti Jézus által. Nekünk gyakorlatilag nincs sok közünk hozzá, mi csak rámutattunk, mi csak segítségül hívtuk Jézus nevét, nek az embernek a szívében hittámadt, és talpra állt. Mondjuk annyit tudtunk tenni, hogy megfogjuk a kezét, de magát a gyógyulást azt Jézus adta. De hát akkor és ott Jézus neve az fekete posztó. De hogy Jézus nevében meggyógyul valaki, és összefutnak a vezetők, elsősorban a vallási vezetők, ők feszítették meg Jézust, ugye ők ítélték halálra, átadták Pilátusnak, és tudják is, hogy Jézus meghalt, és még mindig ez terjed, hogy Jézus feltámadt. Hát miért nem áll már le ez az egész dolog? Eltelt már sok nap, ugye már minimum 50 nap eltelt, de már jóval több az Úr Jézus feltámadása óta, és még mindig ezt mondják, hogy a Jézus, holott mi tudjuk, hogy meghalt. És nem tudják elviselni, ugye előbb lecsukják egy éjjelre őket, aztán pedig előhozzák, és megparancsolják nekik, hogy hát hallgassanak el. Ne beszéljenek Jézusról. Ugye megtiltjuk, hogy ennek az embernek a nevében szóljanak. És akkor megvallják, hogy nem tehetik azt, hogy amit láttak, hallottak, azt nem mondják el, hogy ne tegyenek bizonyságot. De nem tudnak mit csinálni velük, és elengedik őket. Ugye még azt is merik mondani Péter és János a főpapoknak, a vezetőknek, hogy ítéljétek meg, hogy igaz dolog-e Isten szemében, inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Hát azért ez nem kis bátorságra van. Ki merném megmondani azt egy vezetőnek, hogy hát gondoljuk végig ezt a dolgot, és ítéljétek meg ti is, ítéld meg te is, hogy itt én nem hallgathatok rád. Mert Istennek más a véleménye, akarat, és én arra fogok hallgatni. Azért ez nem kicsi dolog. És ráadásul vallási vezetve, mindig a vallási vezetőknek a legnehezebb megmondani, mert ők úgy gondolják, meg vannak győződve, hogy ők mindig Isten képviselik. De hát ezek is vallási vezetők voltak, a legnagyobbak akkor Izraelben, és meg voltak győződve, hogy helyesen cselekedtek, amikor Jézust halálra ítélik. De Isten előtt ez nem volt helyes. Sőt, még maga Pál is, amíg Saulként tevékenykedett, szintén meg volt győződve, hogy ha ő mindent megtesz a nazareti Jézus neve ellen, akkor helyes dolgot cselekszik. Istennek tetsző dolgot. És hogyha valaki akkor Saulra hallgat, akkor bizony Istennek nem tesző dolgot fog elfogadni és tenni. De vajon ki meri ezt megmondani? És Péter és János megmerte mondani, ugye nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. És ők nagyon egyszerűen tesznek bizonyságot, ugye nem hagyományokhoz ragaszkodnak, nem is a ószövetségi vallást próbálják érvényre juttatni, hanem azt mondják el, amit megtapasztaltak, amit láttak Jézustól, és ezt el kell mondani. És nekünk is ez a feladatunk, hogy tegyünk bizonyságot arról, amit látunk, hallunk, amit átélek, hogy az én életemben elvégzett az Úr. Merjek bizonyságot tenni arról, amit az igéből megismerek, amit az ige által kijelent nekem az Úr. Mert az az igazság. És ugye egyszerű dolgokat, mit mondtak Jézus a Krisztus. De ez volt a legveszélyesebb ige hirdetés. Ugye azt merte mondani valaki, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás, és ez a Messiás feltámadt. Ugye elbocsátották őket, mert nagy tömeg gyűlt össze, és nem tudtak mit tenni, veszélyes lett volna, ugye, letartóztatni őket, mert hát azért ezek a vezetők arra ügyeltek, hogy úgy vigyék végbe a dolgaikat, hogy ha valakit el akarnak távolítani, hogy abból ők tisztán jöjjenek ki. Hát ez volt Jézusnál is, ugye? Ez volt Jézusnál is. Maga az Úr föltette a kérdést, hát ott tevékenykedtem nyilvánosan, szabadon el, miért nem fogtatok el akkor? Miért? Hogy tisztán lehessen belőle kijönni. Istenre hivatkozva. Vagy amikor mennek Pilátushoz, nem mennek be a rezidenciára, nehogy megfertőzzék magukat a pogányoknál, hogy lelkileg tisztátalanokká váljanak húsvétra. Erre ügyelünk. Külsőre, a látszatra, szokásra. De hogy közben gyilkolnak, az nem fertőz. És mennyi olyan dolgot teszünk, ami Isten előtt bűn, de külső dolgokat meg megtartunk, és akkor hivatkozunk, milyen nagyszerűek vagyunk. És annyira megfogott, hogy amikor hát Péter és János átélik, hogy általuk jó dolog történt, tehát semmi rosszat nem csináltak, egy ember meggyógyul. Ma, ha ugyanez az esemény végbe megy, egy orvos meggyógyít, nagyot kasszál. Nagyot kasszál. Pénzt kap érte. Ezek nem kértek pénzt, rendbe jött. Mindenki elismeri az orvost, tehát fantasztikus, egy ilyen sántát, bénát talpra állítasz a tudomány segítségével, meg a technika segítségével, ezt ültetünk be, amaszt ültetünk be, amaszt megkivesszük. Fantasztikus! Hát ezeket ilyen dologért kalotába vagy fogdába zárják, aztán pedig ugye nagyon erőteljesen megfenyítik. És egy ilyen megfenyítés után azt olvassuk, hogy amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez. De ez az övéik, ez nem a saját lakásukat jelenti, a családjukat, hanem a gyülekezetet. És ez ebben a gyönyörű. És ez ebben a megrendítő, hogy nem menekülnek, nem az életüket mentik, fussunk Jeruzsálemből, menjünk haza Galileába, ott nem tud senki erről a ékes kapubeli esetről, ugye még akkor nem rakták föl sehova, hogy az internetre, semmilyen platformra, Senki se fog róla tudni. És ezek nem menekülnek, nem a bőrüket mentik, hanem hova? Elmennek az övéikhez, a gyülekezetbe. És elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. De hát, hogy tudtak ezek elmenni az övéikhez? Hát úgy, hogy tudták, hol szokott összejönni a gyülekezet, kinek a házánál. És ezek ott voltak. Milyen érdekes, hogy amikor Pétert meg Jánost elengedi a hatóság, akkor a gyülekezetet együtt találja. Nem volt kiírva, hogy most nincs fogadóóra, most nincs Isten tisztelet. Milyen érdekes. Ezek az emberek együtt vannak, mert egyrészt vágyakoznak az ígére, vágyakoznak minél többet tudni Jézusról, vágyakoznak hallani az igehirdetést, másrészt vágynak egymás közösségére, a gyülekezet. Vágyakozunk egymás közösségére, a másik testvérrel lenni jó, aki szintén Jézus szereti, és azért jövünk, hogy együtt legyünk mi Jézus szeretők. Jézusnak szolgálók, mert jó együtt venni. És a középpontban Jézus van, az ige van. Nem a mi élményeink, vagy ugye, beszámolóink, ki merre járt, mit tett, hogy töltötte a szabadságát, hanem Krisztus van a középpontban. És valószínű, hogy ez a gyülekezet ugye tudta, hogy Péteréket kihallgatják, és amíg ez a tárgyalás zajlott, imádkoztak. Imádkozott a gyülekezet. Itt egy imádkozó gyülekezetet látunk. És akkor Péter és János betoppan, egy ima közösségbe toppan be. És egy kis időre ezt megszakítják, és akkor beszámolnak arról, hogy mi történt. És amikor ezt a gyülekezet meghallja, azt olvasjuk, egy szívvel, egy lélekkel Istenhez kiáltottak. Tudták, mit kell tenni. Nem a félelem jelent meg, hogy jaj, hát Péter, János ezt tették veled, akkor mi is menjünk valahova, mert sorra fogunk kerülni. Meg ha megtiltották, Péter, hát tényleg azt mondták neked, hogy ne beszéljetek Jézus nevében, ne tanítsatok, és egyáltalán ne beszéljetek Jézus nevében, ezt kérték. Akkor ezt, Péter, ezt azért meg kell fontolni. Ezt komolyan kell venni. Hát ha a vezetők, hát engedelmeskedni kell a vezetőknek. De és hogyha ők ezt mondták, akkor nincs más, be kell fejezni, oszolj, és menjen ki a maga dolgára. De nem ezt mondják. Nem ezt mondják. Hanem azt mondják, hogy maradjunk tovább. Imádkozzunk tovább. Ezek az emberek fölismerték, hogy az életük, a gyülekezeti élet meg a problémák megoldásának legfontosabb eszköze az imádság. A közös imádság, hogy a gyülekezet egy szívvel, egy lélekkel az Úr elé járult. Keresi ebben a helyzetben az akaratát. Keresi, hogy mit mond Isten. Keresi azt a választ, ami alapján majd meglátja, hogy mit kell tennie a továbbiakban. És de jó, hogyha ilyen gyülekezet tudunk lenni. De jó, hogyha a gyülekezet is így összetud ma is jönni, hogy imádkozzunk. Ha van egy nehéz helyzet, azt vigyük az Úr elé, kiáltsunk, így olvassuk, hogy kiáltottak. És lehet, hogy ez szó szerint kiáltás volt. Hogy kiáltottak, Urunk, baj van, nézd ránk, mutass utat, segíts, mondd, mit tegyünk, adj erőt. És hát majd látjuk a továbbiakban, hogy mit is imádkozta. És ugye személyes kapcsolatuk van az Istennel. Azt mondja, urunk, urunk, ismerjük személyesen, és így szólítják meg. Urunk, és akkor megvallják, hogy kinek ismerik ők az Istent. De te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Tehát ez egy alap, hogy az Isten a teremtő. Hogy Istentől van minden. Ez a bolygó, mindaz, ami rajta található, és a mi életünk is. Nem kérdés, hogy van egy Isten, aki teremtett. Nem kérdés. És a gyülekezet számára soha nem is lehet ez kérdés. Mindegy volt, hogy ott körülöttük a világ mit vallott. Hogy gondolkodott a római birodalom a földről, az életről. Nekik van egy határozott meggyőződésük, mondhatjuk, hogy igei meggyőződésük, és nem adják föl, ebből nem engednek. Isten a teremtő, de ez a teremtő Jézus Krisztusnak is atya, nekünk is, Jézus által édesatyánk, akit meg lehet szólítani, és személyes kapcsolatba lehet vele kerülni. De te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot. Egy Zsoltárt vesznek elő. Gondolom nem így, hogy kikeresik és felolvassák, hanem ezt tudják, ez bennük van. És hogy Istenhez kiáltanak, akkor eléjük jön ez a Zsoltár, a második Zsoltár. És a Zsoltár szavaival imádkoznak. Ez is egy fontos útmutatás lehet a számunkra, hogy adott esetben elővehetünk egy-egy Zsoltárt, olvashatjuk, imádságként mondhatjuk, mert kimondja, megfogalmazza azt, ami ott van bennünk is, de talán mi nem tudjuk megfogalmazni. Szent Zsoltár erőt is ad, nagy erőforrás. A Zsoltárban megláthatjuk azt is, hogy a szerző milyen választ kapott Istentől, és a számunkra is lehet válasz. Tehát a Zsoltárban találják meg az akkori történéseknek a magyarázatát, vagy a Zsoltár alapján tudják beazonosítani. Milyen érdekes, hogy átélik azt a helyzetet, és a második Zsoltárban találnak választ. Azzal tudják összefüggésbe hozni. Tehát nagyon fontos, hogy mi is úgy ismerjük az igét, hogy az életünk eseményeit tudjuk igei megvilágításba hozni. Hogy az igében meglássuk azt, hogy mi történik az életünkben. Nem véletlen mondja Jézus, hogy az időknek a jeleit, hogy az időjárásnak a jeleit, azt tudjátok olvasni, értelmezni, de az idők jeleit is kell. Megérteni, hogy akkor, amiben a gyülekezet van, az miért történik, hogyan történik, miért most történik, és mi ezzel az Isten akarata. Ugye a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, megegyezett ebben a városban, stb. Ugye tehát A második Zsoltárban meglátják Jézust, meglátják a messiást, meglátják, hogy ahogy ott megvan, hogy felkentek föld királyai, hogy megegyezzenek az Úr ellen és felkentje ellen, ez Jézus életében ott megvalósult. Hogy valóban összefogtak. Isten elküldte a te szent szolgád, elküldte az ő szolgáját. De az a kifejezés, hogy szolga, az gyermeket, fiút is jelent. Tehát érthetjük így is, hogy szolga, meg érthetjük úgy is, hogy fiú, mind a kettőt magába foglalja. Tehát Isten elküldte az ő fiát, Jézust, de ez a fiú nem kellett. Nem kellett, összefogtak ellene, és megölték. Tehát a második Zsoltárban tulajdonképpen a Krisztus történetnek a lényegét látják. És jó, hogyha mi is így meglátjuk az élet eseményeit az igében. De hozzáteszik, hogy végrehajtsák mindazt, tehát megegyeztek Heródes és Pilátus a pogányokkal, Izrael népével, végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Tehát ez nem véletlen volt. Nem véletlen alakult úgy az Úr Jézus élete, ahogy alakult. Nem véletlen fogták el, ítélték el, és feszítették meg, hanem hogyan értelmezik, hogy a kezed és akaratod előre elrendelt, hogy megtörténjék. Tehát egyszerűen meglátják a Szentlélek által, Pünkösd után, hogy ennek meg kellett történni, hogy Jézus ezért jön. És hogy vissza gondolunk az evangéliumokra, hát egészen, hát mondhatjuk húsvétig, egyáltalán nem értették meg. Egyáltalán nem értették meg, hogy Jézusnak azért kellett jönni, hogy meghaljon értünk. Hogy életét adja a vádságúsokakért. Hányszor elmondja? Az ember fia azért jött, hogy életét adja a vádságúsokakért. És hogy neki keresztre kell menni. Érdekes, addig nem értették. És akkor eljön a Szentlélek, megértik. Tehát ez is hoz egy összefüggést, hogy a Szentlélek érteti meg az igét velünk. Szentlélek nélkül nem tudjuk jól, helyesen, Isten szerint érteni az igét. Ugye előre elrendelt, tehát ennek meg kellett történni. Ugye Péter még azt mondta, hogy Uram, mentsen az Isten téged attól, hogy meghalj. De ha nem hal meg Jézus a kereszten, akkor elveszünk. Akkor esélyünk nincs. Mert ő a megmentő. Ő ezért jött, hogy megmentsen. Természetes, ez, hogy Isten elrendelte, hogy ennek meg kell történni, ez nem menti föl azokat, akik ebben részt vettek. Ugye maga Jézus is azt mondja Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem ott te kezedbe adott. A zsidó vezetőknek, akiknek föl kellett volna ismerni, hogy a várva várt ígéret beteljesedett, a messiás eljött. Tehát valaminek meg kell történni, de nem menti föl az emberi szereplőket, nem lehet azt mondani, hogy igen, hát ezt Isten előre elrendelte, akkor engem nem lehet felelősségre vonni. De ha nem ismerem az ígét, akkor látni kell a magam felelősségét, és ezért ad időt Isten, hogy ezt tudjuk rendezni, a bűneinket, az elveszettségünket, hogy keressük őt és kérjük az ő szabadítását. Aztán folytatják az imádságot, és itt már tényleg nagyon megrendítő, most pedig Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre. És ha most ezt úgy, hát nem tudnánk, hogy mi van ideírva a Bibliába, csak ennyit hallunk, hogy azt imádkozzák, hogy Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, akkor magunkban már azt folytatnánk, hogy tekints a fenyegetéseikre, ítéld meg őket, állj bosszút rajtunk, takarítsd el őket az útból, hogy ne tudjanak minket fenyegetni. De ez az imádság nem így folytatódik, hanem hogy add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Tehát nem azért imádkoznak, hogy ez az ellenséges közeg megváltozzon, hogy megszűnjön az ellenük való támadás és üldözés, hanem bátorságot kérnek, hogy ugyanebben a közegben, ebben a gyűlöletes, ellenséges közegben tovább tudjuk hirdetni a te igédet. A teljes bátorság, hogy ne akarjunk menekülni, hogy ne akarjuk magunkat menteni, Uram, végezd el, mert látod, milyenek vagyunk. És hát az imádságban benne van Péter, mert talán ő vezeti az imádságot, akkor ebből kicsendül az az alázat, hogy visszagondol arra, hogy Uram, adj bátorságot, hogy tudjam hirdetni. Már nem azt mondja, hogy mit számít. Mit számít, hogy itten gyűlölettel néznek ránk, majd én fölállok és hirdetem. Nem látja, hogy önmaga nem tud hűséges lenni. Önmaga képtelen arra, hogy megálljon bátran, ezért kéri, hogy adja meg az Úr. Adja meg, tegye bátorrá őket, hogy ne a fenyegetésre nézzenek, hanem mindig fölfele, mindig Jézusra, mindig az ő erejére, hatalmára, az ő lényére. És ez kell nekünk is, hogy Uram, add meg, hogy ne a környezetre nézzek, ne arra, hogy milyen veszélyek lesznek körül, vagy mi várhat ránk, hanem mindig rád, és adj nekünk erőt, hogy azzal tudjunk foglalkozni, hogy ott, ahol vagyunk, ott, amiben vagyunk, bátran képviseljünk téged, bátran adjuk tovább az igét, és bátran éljük azt az életet, amit te is hoztál. És aztán kérik, hogy nyújtsd ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire az Úr Jézus van a középpontban. Ez nem róluk szól, ez nem az apostolok cselekedetei, hanem valóban a Szentlélek cselekedetei. Nem azt kérik, hogy jaj, Urunk, hogy tudjunk mi gyógyítani, hanem azt mondja, hogy te nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek, és mindez Jézus neve által. És olyan események történjenek, amik megrendítik azokat, akik még nem hisznek, és ebből rádöbbennek, hogy itt valóban a názáreti Jézus cselekszik, és az a názáreti Jézus ténylegesen az Isten fia. Hogy nem csak meghalt, feltámadt, él, és azért tud csodákat, nagy dolgokat cselekedni. És ebben a történésben, ezekben az eseményekben mi csak egy drót vagyunk. Így élik meg az apostol. Ők is ott vannak, de csak egy drót, egy olyan drót, amin áram megy keresztül. Ők vezetik az áramot. De ha a drótban nincs benne az áram, az veszélytelen. Az csak tényleg egy drót. De nem jelent veszélyt senkire, vagy nem tud megmozdítani semmit. De ha nincs áram, akkor hiába dugjuk be a konnektorba, akár a hajszárítót, hűtőt. Ugyanúgy ott a vezeték, minden ott van, de mégse fog működni egyik elektronikai eszközünk sem, mert nincs valami miatt áram. Önmagukban tehetetlenek. De miest áram kerül a vezetékbe, minden megelevenedik. És minden el tudja végezni a maga feladatát. Hát ilyen drótok vagyunk, amik elközvetítik a Krisztus erejét a másik ember felé. És ha nincs a Krisztus ereje, ha nincs a Szentlélek, ahogy Jézus mondja, hogy eljön és erőt kaptok, akkor csak erőlködni tudunk, ami lehet látványos, csak éppen nincs benne az a hatás, mint amikor a Krisztus lénye rajtunk keresztül áradhat. És ez egy olyan imádság volt, ez egy megrendítő imádság volt. Nem is tűnik olyan nagy valaminek. Hú, ennél sokkal szebben tudnak sokan imádkozni. Csak az a különbség, hogy ott nem rendül meg semmi. Hogy az apostolok imádkoznak, és megrendül a hely. Váljunk ilyen megrendítő imádság? Vagy gondoljunk majd később, Pál apostolra, Filippibe, megint hol imádkozik? A börtönbe. És megrendül a hely. Megrendül a hely. Nem tudom, hogy imádkozhatott, de azért egy összevert ember kalodába zárva, hát biztos nem valami ékesen imádkozott, de megrendült a hely testvére. Hát ezt kérjük, hogy taníts minket úgy imádkozni, hogy megrendüljön a hely. Meg vágyjunk arra. Vágyunk arra, megrendüljön a hely, megrendüljön az életünk, mozgás legyen, változás legyen, és hogy a Szentlélek mindnyájunkat betöltsön. Ez mint egy második pünköst. A imádkozó gyülekezetet betölti újra a Szentlélek. Ugyanaz, mint pünkös napján. És mi lesz az eredménye? Bátran hirdették az Isten igéjét. Mit kértek? Bátorságot. És megkapták. Megrendült a hely, mert egy ilyen imádságra megrendül az ég, és megkapják, és mennek, és viszik, és majd ha olvassunk tovább, akkor fogjuk látni, hogy milyen bátran hirdették, milyen erővel hirdették, mik történtek, és adja az Úr, hogy ezt mi is átéljük, tapasztaljuk. Rendüljön az életünk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te igédet, és olyan jó látni a Te hatalmas munkádat, amelyet pünköstkor, pünkösd után végeztél a tanítványokban és a tanítványok által. Urunk, csak magasztalni tudunk, és közben vágyakozzunk arra, hogy mi is mindezt átéljük, hogy mi általunk is így rendbe jöjjenek életek, megrendüljenek helyek és életek, hogy ne csak, Uram, a magunkét mondjuk, ne csak az életünket féltsük, mentsük, hanem úgy tudjunk eléd borulni, hogy Te vagy számunkra a legfontosabb, mint az első gyülekezetben. Milyen jó is volt látni, hogy Téged állítottak a középpontba, és nem önmagukat, Uramat, hogy mi is mindig így a gyülekezet közösségét tudjuk keresni. El tudjuk mondani a gyülekezetre, hogy az otthonom, a gyülekezet tagjaira, hogy ezek az enyém. Hogy olyan nagyszerű legyen együtt lenni, Uram, gyülekezetben, mint ahogy emberek sokszor vágynak együtt lenni, és olyan milyen nagyszerű egy születésnapkor együtt lenni, családtagokkal, barátokkal, rokonokkal, hogy Uram, minimum ilyen nagy dolognak tartsuk. Együtt lenni testvérekkel a Te nevedben. És imádkozni, hogy nyújtsd ki a kezedet, Uram, ma is, hogy csodák és jelek történjenek, hogy megrendüljön a föld, de nem a bombák által, Uram, hanem a lélek ereje által. Hogy minél többen átéljük, amit Filippiba, hogy lehullanak a bilincsek, és fölszabadulunk a bűn hatalma alól a te szolgálatodra. Uram, kérünk, így munkálkodj bennünk, köztünk. Uram, eléd visszük a betegeket, azokat, akiket lekötöz a betegség, sok nyomorúság, annyira, hogy már nem tudnak fölfele tekinteni. Uram, old le ezeket a kötelékeket, és add, hogy a betegségben is rád nézzenek, veled legyen élő kapcsolat, belőled merítsenek erőt a betegség megéléséhez, hogy amikor neked úgy jó, Uram, akkor add, hogy gyógyulás is történjen, szabadulás, új élet. Kezedbe tesszük, Uram, az egyedül élőket, megfáradtakat, elcsüggetteket, hadd éljék át, hogy jó veled lenni. És Uram, ha veled vagyunk, akkor te lényed, a te lelked felold a csüggedésből, a depresszióból, a keserűségből, és új látást, bátorságot, új életformát ad. Kérünk, Urunk, így gyermekekért, családokért, könyörgünk egyházunkért, minden tanítványért ezen a világon, Uram, adj erőt, hogy azok is, akik üldözések közepette élnek, hogy úgy tudjanak bizonyságot tenni, ahogy Péterék, Jánosék tették teljes bátorsággal, és add, Uram, hogy mi is teljes bátorsággal tegyünk bizonyságot. Könyörgünk, Uram, ezért a világért, könyörülj rajtunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-től tartunk istentiszteletet, ugyanígy a templomban. Befejezésül már megkezdett 272. dicséret 6. versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.